Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Tavaly ünnepelte a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem az egyetem alapítás 440. évfordulóját. Kezdetben latinul, majd később latinul és németül oktattak a felsőoktatási intézményben. Most is ünnep van, idén is ünnep van. 150 éves a kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás. 1872. október 14-én a Magyar Képviselőház, 15-én pedig a Felsőház is megszavazta az 1872. évi 19-es törvénycikket, amely a kolozsvári székhelyű tudományegyetem létrehozásáról rendelkezik, és amely egyetem 1872. november 10-én ünnepi üléssel meg is kezdte működését Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem néven, amelyen magyar nyelven folyt az oktatás. A kolozsvári egyetem, a Bábesbolyai Tudományegyetem múltjáról, jelenéről és jövőjéről lesz szó a mai naprakészben. Dr. Tóth Szilárd történész, egyetemi docens, a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet tanára a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást.
Tanár úr, beszéljünk az erdélyi oktatás történelmében rendkívül fontos, máig tartó lépésnek a jelenig tartó markáns mérföldköveiről. Mi történt 1872. november 10-e előtt, illetve az azóta eltelt 150 éves időszakban?
Sok minden történt, többek közt az, hogy hát több évszázaddal korábban, kereken 441 éve, 1581-ben Báthor István, erdélyi fejedelem, lengyel király és litván nagyherceg egy egyetemet alapított Kolozsváron. Azonban az az egyetem az nagyon hányatott életű volt, rövid életű, hát ne felejtsük, hogy 1500-as évek második felében, annak ellenére, hogy Erdély az a vallásszabadság hazája volt, mondhatjuk ezt bátran, azért megvoltak a feszültségek a protestánsok és a katolikusok közt, és az a jezsuita egyetem nem volt nagyon szép szemmel nézve akkor protestáns Kolozsváron, és aztán meg is szűnt egy idő után. Később a Habsburg korszakban, Mária Terézi idejében működött főiskolaként, majd valójában igazi modern egyetemként 1872-ben lett újra alapítva. Azonban ez jó, én most ezt nagyon röviden felvezettem, nem volt ennyire simára is szökkenőmentes ez az egész út, mert 1867-ben a dualizmus pillanatában, kiegyezés pillanatában, amikor létrejött az osztrák-magyar monarchia, és Magyarországnak újra volt felelős kormánya, parlamentje, stb. Kolozsvár és egész Erdély az eléggé visszamaradott volt. Tehát csak egy példát mondjak, egy kilométernyi vasút sem volt a történelmi Erdély területén 1867-ben. Tehát a vasút az véget ért Nagyváradon, véget ért Aradon, Temesváron. És Kolozsvár is mindössze a 14. volt demográfiailag az Erdély, nem az erdélyi, hanem magyarországi városok sorában. Tehát messze nem a második, harmadik, hogy mondhassuk, hogy hát a demográfia, az infrastruktúrális fejlettség, stb. Ezek mind indokoltak tették volna, hogy ide legyen telepítve, ide legyen alapítva Magyarország második egyeteme, ne felejtsük el, hogy ekkor mindössze a Pesti Egyetem létezett egy 18 milliós országban. Azonban a kolozsvári kulturális elit, a kolozsvári értelmiségieknek a lobbia következtében, meg hát Ötvös József miniszter kitartásának köszönhetően mégis Kolozsvár lett a kiválasztott. Tehát ne felejtsük el, hogy Kolozsvár azelőtt évszázadokon keresztül Erdély, mondjuk úgy, politikai, gazdasági, adminisztratív fővárosa volt. Tehát ugye fokozatosan átvette ezt a szerepet Gyulafehérvárnaktól, a fejedelmi székhelytől. Viszont azzal, hogy megtörtént a dualizmus, megszüntették az erdélyi főkormányzó széket, és elvesztette Kolozsvár ezt a politikai szerepét. Így kárpozolni is kellett volna Kolozsvárt valamiért, hogy most már visszakapja a régi fényét, régi rangját, és akkor ebből született az ötlet, hogy Kolozsváron legyen megalapítva ez az egyetem. A sok hátrány mellett, amiket korábban felsoroltam, infrastruktúrális visszamaradottság, kis hiánya például, vagy villanyvilágítás hiánya, ami akkor Kolozsvár volt, tehát egy nagyon enyhén primitív gázvilágítás volt akkor a városban. Mindezek mellett azonban Kolozsvárnak volt egy nagy előnye, hogy több évszázada iskola város volt, és Budapest után az erdői magyarországi város volt, amelyik, melyben mind a négy elfogadó felekezetnek, tehát katolikusoknak, reformátusoknak, luteránusoknak és unitáriusoknak volt iskolájuk, és liceumi szintű iskolájuk. Tehát ez egy nagy előny volt ilyen szempontból. Kolozsvár számára volt iskola városi hagyománya, és tele volt a város értelmiségiekkel, tehát ide volt érdemes egyetemet alapítani.
Ön két szegedi kollégájával közösen könyvet írta az egyetem alapítás forrásairól és sajtóvízhangjáról. Mesélne ennek következtetéseiről? Azt mondta, hogy a 150 évvel ezelőtt megalapított egyetemnek az elődje az egy hányatott életű egyetem volt. Ez volt az utódnak is, az idézőjeles utódnak is a sorsa?
Ez a kötet valójában egy több éves kolozsvári szegedi együttműködésnek a terméke. A Szegedi Egyetem levéltárban dolgozó kollégák, Vajda Tamás, a levéltár igazgatója és Klaus Ildikó munkatársa régóta gyűjtik hangya szorgalommal a Kolozsvári Egyetem forrásai, dokumentumait, digitalizálják és gyűjtik. Többek között azért, mert a Szegedi Egyetem is a kolozsvári tekinti az elődjének. És ez a Szeged-Kolozsvár tenger történt együttműködésnek az egyik nagyon szép terméke, ez a Kolozsvári Egyetem alapításának a forrásai és sajtóvisszhangja, ami az 1868-1872 közötti négy évet fedi le. Valójában ez az a fáradalmas, izzadságos négy év, amikor a kolozsváriak mindent megmozgatnak, hogy mégis Kolozsváron legyen ez az egyetem megalapítva, és legyen már megalapítva. Mert voltak, tehát sokan a Pesti Egyetemről féltékenyen tekintettek egy új egyetem alapítására, konkurenciát láttak benne, más városok, mint például Pozsony, Szeged, Debrecen, maguknak szerették volna Magyarország második egyetemét, és így tovább. Tehát nem volt egy könnyű folyamat, és ebben a kötetben próbáltuk felgöngyölíteni ezt az egész folyamatot. Kiemelve többek közt a kulcsfontosságot játszó szereplőket, fő és másod szereplőket, mint például a három oktatási minisztert, akik szerepet játszottak ennek a megvalósításában. Ötvös Józsefet, Bauer Tivadarat és Trefford Ágostont, de ugyanakkor a kolozsvári értelmiségieket, Mikó Imrét, aki az Erdély Múzeum Egyesület alapításával elősegítette az egyetem megteremtését, vagy Mátrai Ernőt, aki egy nagyon alapos, nagyon terjedelmes tanulmányt írt, egy 80 oldalas röpiratot, vagy kiskönyvecskét publikált a Kolozsvári Egyetem kultúrai szükséglet címmel, amelyben nagyon pontos statisztikai adatokkal megindokolja, hogy miért szükséges már Magyarországon egy második egyetemet alapítani. Többek közt azért, mert évente több mint 700-800 hallgató egy külföldi egyetemet végezni, másfelől pedig hát igénylik a demográfiai igények és így tovább, és hogy miért pont Kolozsváron kellene ezt az egyetemet alapítani, és sőt, még kidolgozza Mátrai azt is, hogy hát honnan lehetne pénzt előteremteni az egyetem megalapítására. Ebben a korszakban Erdélyben voltak főleg tehát egyházi patronálás alatt működő úgynevezett főiskola, jogakadémia, amelyeknek a megszüntetésével az ide irányított állami pénzeket át lehetne csatornázni egy ilyen alapított egyetem számára. Tehát Mátrai nagyon komoly tanulmányt készített. Ezt a kolozsvári városvezetés kinyomtatta több száz példányba, és eljutatta minden országgyűlési képviselőnek az asztalára. Ezzel is nyomás próbálva gyakorolni rájuk, hogy minél hamarabb szavazzák meg azt a törvényt, amivel az egyetemet megalapítja. A kérdésre válaszolva, hogy hányatot lette ennek az egyetemnek is a sorsa, hát az lett, mert tudjuk jól, hogy 1918-ban véget ér az első világháború, és 1919-ben az egyetem vándorútra kényszerül, és először Budapestre telepszik le, két éven keresztül Budapesten tengődik, eléggé ínséges állapotok közt, részben együttműködve a Pozsonyról szintén útra tett Mária Terézia Tudományegyetemmel, majd végül 1921-ben megszületik a döntés, hogy Szegedre telepítsék le, és ennek köszönheti Szeged azt, hogy végre lett Szegednek is tudományi egyeteme.
Beszéljünk arról egy picit, hogy milyen volt ez a 150 évvel ezelőtt megalapított egyetem, melyek voltak azok a karok, amelyek működtek itt 1872-ben?
Korabeli egyetemeknek nagyjából nagyon egységes struktúráik volt. Azt számított egyetemnek, amelyiknek megvolt mind a négy karam, ami egyetemmé tette, hogyha ennél kevesebb kara volt, akkor csak főiskolának titulálták, kategorizálták. A négy kar az a jogi kar volt, az orvosi kar, a bölcsészkar és a teológiai kar. A Kolozsvári Egyetem egy cseppet eltért a korabeli mintától, mert úgy ítélték meg, hogy a teológiai kart azt nem kéne most mondani a tudományegyetem kategóriájába betenni, és elsőként, tehát ilyesmi nem volt a Pesti Egyetemen, se a nyugati egyetemeken, hogy szétválasztották a reál tantárgyakat. Régebben a matematikát, fizikát, azt mind a bölcsészettudományi kar keretén belül oktatták a tudományi egyetemeken. Együtt a filozófiával, a nyelvészettel, stb. Eléggé színes, vegyes volt akkor a bölcsészettudományi kar, és elsőként, premierként a Kolozsvári Egyetemen választották külön a természettudományi tárgyakat, és lett negyedik karként a matematika és természettudományi kar. Tehát valójában négy kara volt az egyetemnek, és meg is volt határozva fontossági során. A legfontosabb az a jogi és államtudományi kar volt. Abban a korszakban is, nem csak manapság, mindenki, aki az adminisztrációban vagy a politikában szeretett volna karrierbe futni, az általában jogot végzett. Utána a második legfontosabb kar volt az orvostudományi kar, a harmadik a bölcsészkar, és a negyedik lett a frissen létrehozott matematika és természettudományi kar. És ennek megvan a jelentőség az egyetem rektorainak a megválasztásában is, mert abban a korszakban az volt a szokás, hogy minden rektori mandátum csak egy évet tart, és rotáció alapján egymás után következnek a karok, és adják az új rektort. Tehát a Kolozsvári Egyetemen természetszerűleg a sorrendben levő első legfontosabb karatt az egyetem első rektorát a jogi kar, Berde Áron személyében. Utána a következő évben következett az orvosi kar rektora, majd bölcsész kar rektora, a természettudományi kar rektora, és ötödik évtől kezdődött megint ez a rotáció előről. Ennek megvoltak az előnyei és hátrányai. Az előnye az volt, hogy egyik kar se tudott valójában túlságosan kiemelkedni és elnyomni a többieknek a működését és létezését, tehát mindenkinek ugyanúgy ideje volt rektor biztosítani az egyetem vezetőség számára. A hátránya meg volt, hogy egy éves rektori mandátum alatt a rektor sokat nem nagyon tehetett, mondjuk ezt áthidalták azzal, hogy mikor lejárt a rektornak a mandátuma, egy évig ő volt a rektor helyettes és segítette az új rektornak a tevékenységét ezáltal. Valójában ez volt a négy kor, amivel indult a Kolozsvári Egyetem. Nagy váltás a mai, mostani 21 karhoz képest.
Elérkeztünk, itt említette ön a rektorokat, elérkeztünk, ahogy ma mutatták be a Kolozsvári Tudományegyetem rektorai 1872 és 1919 között című könyvet. Ennek a egyik szerzője ön. Miben áll ennek a könyvnek a jelentősége?
Félretéve azt, hogy ezzel a kötettel szeretnénk tisztelegni a 150 éves magyar nyelvű kolozsvári felsőoktatás alkalmából. Nem szeretem az ilyen fogalmakat használni, hogy hiánypótló, mert nagyon elcsépelt lett az utóbbi időben. Minden kötetet úgy mutatnak be, hogy hiánypótló, de mondhatnám, hogy valóban különleges és unikum, mert egy ilyen rektori arcképcsarnok magyarul se jelent meg, nem, hogy még románul. És ez a kötet, ez két nyelvű, tehát olyan, mint egy tükör, a bal oldalán fut a román nyelvű szöveg, a jobb oldalán a magyar nyelvű szöveg az illető rektorról. Valójában itt próbáltuk bemutatni úgy a magyar, mint a román tudományos életnek, és nem csak nekik, hanem minden érdeklődőnek, a kolozsvári Magyar Egyetem rektorainak az életrajzát, a tudományos tevékenységét, és mit tettek az alatt az egyéves rektori mandátum alatt az egyetem érdekében. Ugyanakkor mindegyiknek, minden rektori életrajz végén van egy válogatott tudományos tevékenységük, tehát a pontosabb műveiket is kiemeltük, felsoroltuk, és egy rövid bibliográfia azok számára, akik esetleg az illető személy után alaposabban szeretnének érdeklődni, kutatni, stb. Tehát mondom, az az unikuma, hogy se magyarul, se románul ilyesmi még nem jelent meg, és reméljük, hogy ez lehetővé teszi a román kollégák, kutatók számára is, hogy beletekintsenek a Magyar Tudományi Egyetem rektorainak és részben tanárainak az életébe. És ez egy nagyon átfogó munka, mert 48 rektornak az életrajzát kellett valójában bemutatni. 47 évig működött Orosváron háborítatlanul ez a Magyar Királyi Tudományi Egyetem. Azért van 48 rektorunk, mert az egyik rektor mandátumot közepette kinevezték, Schulep Vilmos kinevezték a Budapesti Egyetemre professzornak, és akkor új rektort kellett választani a tanév közepén Mahik Béla személyében.
Dr. Tóth Szilárd történész, egyetemi docens, a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet tanára a Naprakész vendégem. Témánk pedig a kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás, amely idén 150 éves, a Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem néven kezdődött meg a magyar nyelvű felsőoktatás Kolozsváron. Azt mondta ön, hogy addig vették a rektorok sorát 1919-ig, ameddig háborítatlanul tudott működni az egyetem. Egyrészt beszéljünk erről a háborítatlan működésről, másrészt arról, hogy az alapítás és a megnyitás után hogyan erősödött meg az egyetem? Mennyi időnek kellett eltelnie, amíg az egyetem négy kara megerősödött? Vagy ez már kezdetben egy erős egyetemnek számított?
Egyáltalán nem. Tehát mondhatjuk, Magyarországon mondhatjuk, hogy benne volt az ország első két egyetemében, mert csak két egyetem volt. Na, de hát az alapítás az nagyon viszontagságos volt. Tetszett említeni, hogy hát megszavazták a 19-es számú törvényt az egyetem alapításáról, és a mai nap pont 150 éve, hogy az uralkodó Ferenc József Magyar Király ezt szentesítette, aláírta, és érvényes lett valójában. De keveset szoktunk beszélni arról, hogy valójában két törvényt szavaztak, meg megszavazták a 20-as számú törvényt is, amelyik a póthitel felvételéről szólt. Tehát úgy tudtak akkor új egyetemet alapítani Magyarországon, hogy a kormány felvette hitelt erre, egy elég komoly hitelt, és tehát nem volt a költségvetésben rá pénz. De megtették ezt a lépést, felvettek egy hitelt, és megalapították az egyetemet. Na igen, de az egyetemnek nem volt egy... Manapság mindenki a Farkas utcai gyönyörű épületre gondol, amikor Kolozsvári Egyetemről, Bábesbőj Egyetemről, Ferenc József Tudományi Egyetemről beszél, azonban ez csak 1902-ben lett átadva. Kereken 30 évvel később. Addig kellett alkalmazkodni a helyzethez, és fel kellett használni a létező, rendelkezésre álló épületeket. Nem lehetett finnyáskodni. Hát, mi állt rendelkezésre? Rendelkezésre állt a Farkas utcában lévő volt guberniumi épület, amely elvesztette most már jelentőségét, hogy megszüntették a főkormányzóságot. Azonban az nem volt egy nagy épület, és nem volt nagyon alkalmas oktatásra, tanításra. Akkor rendelkezésre álltak még a volt jezsuita kollégiumnak a bizonyos épületei. Ezek a mostani egyetem épületének a helyében voltak az ókollégium, az új kollégium épülete, részben a Piarista liceumnak az épülete, a mostani Báthori István liceumnak az épülete. Azon kívül a Mikó kert és Mikó Imrének a villája a Mikó kertbe, de bizonyos múzeumegyesületi épületek, a Karolina kórház a Karolina téren, és más hasonló épületek, de egyfelől ezek szét voltak szórva, és kicsik voltak, nem voltak megfelelőek egyetemi épület számára. Tehát nagyon ínséges volt az első két évtized, hát olyan visszaemlékezések vannak, hogy különböző orvosprofesszorok és fizikus professzorok, stb. A különböző kutatóintézeteknek a felszereléseit a saját lakásukba tartják részben, mert nem volt hol tartani azokat. Brassai Sámuelnek a botanikus kert területén levő házában volt a növénytani intézetnek a székhelye is valójában is, és más hasonló dolgok. Tehát olyan, mint a manapság is az egyetemi tanárok a munkahelyüket a házukba tartanak. Azonban az első két évtized után egyre több pénzt pumpált a magyar kormány az egyetembe, az ország gazdasága is felvirágzik, és elkezdenek azok az építkezések, amelyek emlékezetessé teszik ma is a Kolozsvári Egyetem, és a Kolozsvári Egyetem épület, megépül a főépület, 1902-ben alakítják fel, megépül az egyetemi könyvtár, gyönyörű épülete és nagyon praktikus alkalmas épülete, egy csomó innovációval, például üvegpadlóval és más hasonló megoldásokkal, hogy minél kevesebb gyúlékony anyag legyen a könyvtár épületében, ha nehogy Isten egy tűzvész tör ki. Megépülnek a Mikulcában levő egyetemi klinikák, stb. Tehát ekkor épül ki az egyetemi infrastruktúra valójában. Tehát mondhatjuk azt, hogy 1872-ben megalapították az egyetemet, és körülbelül 1900 körül most van igazán modern, performance egyetem lesz, és ekkorra már a tanári kar az nemzetközi hírnévre is szerte. Már nem csak Magyarország első két egyetemek közt vannak benne, hanem a világ első 10-12 egyetemek közt vannak számon tartva, vagy világ első 10-15 legjobb kutatója közt van számon tartva sok kolozsvári egyetemi talent. Most csak egy példát mondjak, hogy mikor 1912-ben, ha jól emlékszem, ünnepelte az Amerikai Földrajzi Társaság a 91. évfordulóját, 12 földrajztudóst hívtak meg az Amerikában megrendezett nemzetközi kongresszusra. A 12 között ott volt Csolnoki, a Kolozsvári Egyetem földrajz professzora, és ha jól emlékszem, Közép-Kelet-Európából ő volt az egyedül. Tehát mindenképp egy nagy dicsőségbe kerülni egy top 12-es világranglistában, mondjuk úgy. De más téren is nagyon sok egyetemi professzor, tehát kiemelkedik, és nagyon elismertek lesznek a nemzetközi életben. Visszatérve kicsit a korábbi korszakra, tehát azt mondhatnánk, hogy az első két évtized, vagy két és fél évtized az a túlélés és a kiépülés korszaka, és a tengődés korszaka. Nagyon kevés pénzből, silány körülmények között kellett megoldani az oktatást, a kutatást és minden mást. Volt egy másik dolog, ami nem tett jót az egyetem fejlődésének, az agyelszívás, idézőjelben a munkaerő elszívás problémája. Tehát a Budapesti Egyetem, a Budapesten nyugdíjban ment, hogy megkapott egy professzor, előszeretettel elcsábítgatta a Kolozsvári Egyetem tanárait. És természetesen mentek, mert Budapesten nagyon volt a fizetés. Volt az első évtizedekben egy kis diszkriminálás, egy budapesti egyetemi professzor 2500 forintnyi évi fizetést kapott, akkor a forint egy cseppet erősebb volt, azért megjegyzem, mint manapság, és simán nagyon sok kolozsvári egyetemi tanár beletartozott a város 56 leggazdagabb polgára közé, tehát ugye el tudjuk képzelni, hogy azért az a 2500 forintos fizetés, plusz még a mellékkeresletek, szerzői jogok és egyéb ilyen dolgok, amik hozzájöttek, nagyon jó módú polgáraival tették a városnak. Visszatérve, Budapesten 2500 forint volt egy professzori fizetés, Kolozsváron az alapításkor ezt 2000-ben szabták meg, azt mondva, hogy hát Bécsben is többet keres egy professzor, mint Budapesten, Bécsben drágább az élet, mint Pesten, Kolozsváron olcsóbb, akkor a kolozsvári professzorok érjék be 2000 forinttal. Volt benne egy kis igazság is, meg volt benne egy másik dolog is, hogy a Kolozsvári Egyetemi tanári kar nagyon fiatal volt átlagban, leszámítva Brassai Sámuelt, aki már akkor öreg volt, öregnek született. Nagyon sok egyetemi tanár 30 év körül, 30-valahány éves volt, aki 30 alatt is volt, kinevezték Kolozsvára professzornak, és Budapesten tanítottak az ők professzorai. 50-60 éves, tisztességes, tekintélyes professzorok, mi szokon vették, hogy az ők tanítványuk mostan egyetemi tanár lesz Kolozsváron, és ugyanazt a fizetést kapja majd mindő. Tehát elég komoly nyomás volt, hogy kolozsvári professzorok ne legyenek úgy megfizetve, mint a pestiek. Hogyha egy kolozsvári professzor kevesebbet kap Kolozsváron Pesten, meg meghívják a Pesti Egyetemre, amelyik azért ismerjük be 1872-ben, 1880-ban, 1890-ben, még mindig egy tekintélyesebb és elismertebb egyetemen számított. Természetesen jár még Pestről. Nem beszélve arról, hogy Budapest azért szebb város volt az. Akkor is, most is az, de akkor kifejezetten urbanizálottabb, szebb város volt, mint Kolozsvár. Említettem, Kolozsváron nagyon későn vezetik be a villanyvilágítást, csak 1906-ban például, vagy az egyetemnek köszönheti a víz- és csatornahálózat kiépítését, mert Trefort Ágoston bejelenti, hogy az egyetem számára víz- és csatornarendszert akar építeni, és akkor a város is csatlakozik a projekthez, és elkezdik közösen építeni. Az első vízműve Kolozsvárnak valójában csak a főteret és a két legfontosabb utcát látta el vízzel, de ráharapott a város vezetés erre is, és utána kiépítik az egész városra a vízhálózatot. Csak azt akartam utalni, hogy Kolozsvár egy visszamaradottabb város volt, Persze, hogyha meghívnak Budapestre professzornak, hát mindenki nem. És ez nagy probléma volt az első két évtizedben, mert nagyon sok professzor egy-két év után rögtön dobbantóként használott Kolozsvári Egyetemet, utána Pestnek kötött ki. És nem volt egy stabil tanári gárda. Tehát voltak, akik maradtak, de nagyon kevés volt az alapító 40 tanár közül, aki innen is megjött díjba. Itt ki kell emelnem például minden tiszteletem David Leo professzor előtt, ő volt az egyedüli, aki visszautasított Budapesti Egyetemi meghívást. És ez bizonyos megbélyegzéssel is járhatott, mert sokan azt mondták, hogy hát, hogyha visszautasítsz egy pesti egyetemi professzori kinevezést, akkor biztos nem érzed magad elég tapasztaltnak és elég okosnak, hogy ezt elvállalod. Na, de David a Leo, ő vállalta, hogy ő itt Kolozsváron szeretne, hűséges szeretne maradni az első egyeteméhez, és ilyen szempontból szerintem szobrot érdemelni, tehát, hogy kitartott, amikor sokan mások ezt csak dobbantónak használták.
A negyedszázados évforduló után talán kis túlzással azt mondhatjuk, hogy a magyar tudományosság élvonalába került, ha jól értem, a Kolozsvári Egyetem, és ezt nagyon meghatározta az, hogy szakszerűen megtervezett épületeket húztak fel, amelyekben kialakult a tudományos műhelyeknek a munkája, ami szintén nagyon-nagyon fontos. 1918. december 24-én bevonult a román hadsereg Kolozsvárra, és azt olvasom, hogy ezzel megkezdődtek a bujdosás évei az egyetem számára.
Hát igen, ez már nagyon problémás év volt, ez a 18 vége és 19 eleje. Román megszállás alá került Kolozsvár. Már még a román megszállás előtt úgy érződik, hogy a budapesti kormányok, mintha levették volna egy cseppet a kezüket az egyetemről. Tehát szinte mondhatni azt, hogy számítottak arra, hogy előfordulhat, hogy elvesztik az egyetemet. És ilyen finom javaslataik vannak, hogy hát változtassák meg a nevét, vegyék ki a nevéből a Ferenc Józsefet, vegyék ki belőle a királyt, és egyéb ilyen dolgok. Tehát, hogy ne legyen túl provokatív az új hatóságokkal szembe. Nem tettek hűségesküt, ez volt itt a probléma, mert a megszálló román hadsereg hűségesküt követelt az egyetem tanáraitól, nem csak az egyetem tanáraitól, hanem valójában az összes erdélyi közalkalmazottól, vasutasoktól, postásoktól, stb. Hűségesküt követeltek a Ferdinánd király iránt. Na hát itt van egy kis probléma az egész képette, hogy 1918 végén, meg 1919-ben, egész évben, ha becsületesen megnézzük a nemzetközi jog szempontjából, Erdély még Magyarországhoz tartozik. Mert mindössze a trianoni békeszerződés dönt arról, hogy Erdély most már más ország határaihoz kerül. Tehát valójában az egyetemi tanárok nem szeghették meg a magyar kormány iránti, magyar uralkodó iránti hűségesküjüket. Tehát egy ilyen kutyaszorítóban voltak. Ugyanúgy a közalkalmazottak, a vasutasok, a postások, stb. Sokan a közalkalmazottak közül például elmentek a szebeni román kormányzó tanácshoz, és azt mondták, hogy ők szent fogadalmat tehetnek, hogy nem fogják akadályozni a román hadsereg tevékenységét, és hogy végzik rendesen a munkájukat, és továbbra is becsületesen kiszolgálják az államhatalmat, de hűségesküt tőlük ne kérjenek, mert esküt tettek valaki iránt, ami alól még nincsenek feloldozva. Az egyetemi tanárok megmondták Kerek Perec, hogy ők nem fogják letenni hűségesküt, ezt Schneller István az egyetem akkori rektora ezt közölte román hatóságokkal is, és végül eljön a 1919. május 12-e, amikor egy szakasznyi román katona körbeveszi az egyetem épületét, és Onisipo Gibó vezetésével bevonuló tisztek szépen evakuálják, megkérik szépen az egyetem rektorát és a professzorait, diákokat. Diákokat nem kérték meg, de mentek ők is, de szépen nyilván nem tették el a hűségesküt, lennek szívesek, és hagyják el az egyetem épületét. És ettől a pillanattól kezdve valójában vándorútra kerül a Kolozsvári Tudományi Egyetem.
És 1919. november 3-án megnyílik az új román egyetem a magyaroktól elvett épületben, és a magyarok által vásárolt felszereléssel, azt azért tegyük hozzá.
Igen, a román hatóságok ezt úgy értelmezik, hogy hát az erdélyi románok adójából is épült ez az épület, és hogy hát ez állami épület, úgyhogy most már más állam van fölötte, úgyhogy ahhoz tartozik. Tehát itt megalakították a Ferdinánd Király Tudományi Egyetemet, a Kolozsvári Magyar Egyetem az kikötött Szegeden. Úgy megjegyzendő, hogy továbbra is Szegeden is mindvégig úgy viselte a nevét, hogy a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományi Egyetem. Tehát a Kolozsvári benne maradt, nem a Szegedi Ferenc József Tudományi Egyetem, hanem a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományi Egyetem, ami arra utalt, hogy mindig meg volt a remény abban, hogy ez az egyetem majd valamikor visszaköltözik Kolozsvára.
És 1940 után vissza is költözött.
Igen, 1940-ben a második bécsi vezetés után még 4 évig visszaköltözik Kolozsvára, és utána kénytelen végleg távozni.
1945-öt írunk ekkor, viszont az adásidőnk nagyon a végéhez közeledik, és még van téma, amiről beszélnünk kell. Azt olvasom az egyetem honlapján, hogy a múlt emlékezésre, de legfőképpen jövőbe mutatásra kötelez. Nos, mi itt most emlékeztünk 30 percet. Hol tart most az egykori Kolozsvári Egyetem utódja a hazai egyetemek sorában, és akkor tudunk a jövőről is beszélni a jelenen keresztül?
Hát az egyetem az ország legjobb egyeteme, most ezt nem én mondom, mint az egyetem oktatója, hanem minden olyan felmérés, ami felméri az egyetem oktatóinak a tudományos tevékenységét, a diákjainak a munkaerőpiacon való elhelyezkedés, és a többi, meg vannak ezek a tudománybetűjai faktorok, amikkel többé-kevésbé elég objektíven lehet felmérni a különböző egyetemeknek a szintjét. Hát itt mondhatjuk, hogy nyugodt lelkiismerte az elmúlt 7-8 évben legalábbis töretlenül az ország első egyeteme vagyunk. Világranglistában ott már egy kicsit nehezebb, és ott elég relatív attól függ, hogy mostan milyen mérési kritériumokat használunk és veszünk figyelembe. Hát az egyik legelfogadottabb az a Shanghai Top 500-as, a Shanghai Egyetem által kidolgozott rendszer, amiben azonban nagyon sokat számítanak a tudományos Nobel-díjak. És akkor, hogyha egy egyetemnek van Nobel-díja, akkor simán benne van az 500-ba. Hát ez sajnos a Kolozsvári Egyetemnek nincs. Úgyhogy mindig szoktam mosolyogni, amikor időnként mondják kollégáim, hogy hát mi vagyunk az első egyetem, amíg benne vagyunk a Shanghai Top 500-ban, 700. helyen. De hát az is teljesítmény, hogyha a 700. helyen vagyunk, mert itt a világon 25 ezer egyetemet tartanak nyilvántartásban ebben a top listában, és 25 ezer egyetem közül a 700. helyen lenni azért nem épp olyan rossz dolog. Na, nem vagyunk egy Harvard, egy Oxford, egy Cambridge, mert nem is lehetünk. Visszatérve a régi időkre, hát a Ferenc József Tudományi Egyetem kutatóintézetei a századfordulón, 1900 tájékán a világ legjobb felszereléseivel rendelkeztek. A Fabinyi Rudolf által vezetett Vegytani Intézet a világ legmodernebb felszereléseivel rendelkezett. Az Apáti által tervezett és megépítetett, megalapított Zoológiai Intézet, az Onápolyi Tengerkutatói Intézet mintájára épült, és a világ legjobb felszereléseivel rendelkezett. Sőt, már az alapításkor aptantat kiküldték, mert az egyetem meg sem volt alapítva 1872-ben, de a minisztérium 15 ezer forintnyi költségvetéssel körbeküldte aptantat, hogy a német egyetemek mintájára vásárolja össze a legjobb fizikai laboratóriumi felszereléseket, és ezeket hozza Kolozsvára. Tehát ez minden állampolgárnak tudnia kell, hogy a kutatás és a tudományos munka az pénzbe kerül. És napjainkban egyre több pénzbe. És kevés pénzből nem lehet teljesítményeket felmutatni. Főleg a biológia, genetika, a fizika, kémia területén működik. Hát nem versenyezhetünk a nyugati egyetemek több százmilliós vagy több milliárdos laboratóriumi felszereléseikkel és költségvetéseikkel. Sajnos itt mi a szegényebb egyetemek kategóriájába tartozunk. Ennek ellenére szerintem ez rendkívüli teljesítmény, hogy benne legyünk a 700. helyen 25 ezer egyetem között a Shanghai Top 500-ban. De más egyetemi rangsorolásokban, ahol a Nobel, tudományos Nobel-díj nem számít olyan nagy súlyba, mint a Sanghájiban. Sok-sokkal jobb pozíciókat, tehát valamelyikben benne vagyunk az első százból, vagy akár az első európai szinten benne vagyunk az első 50-es vagy 20-as kategóriában is.
És még jobb a kép, ha csak azt vesszük, ha csak az egyes karoknak a rangsorát vesszük figyelembe, például a pszichológia kart Kolozsváron.
Igen, tehát vannak olyan karok, amelyek kiemelkednek. Hát pszichológia karnak nem szükséges, szerencsés helyzetben van, mert nem szükségesek több százmilliós laboratóriumi felszerelések, hogy kutatást tudjanak végezni, és ilyenkor könnyebb helyzetben van, és persze nem akarom csorbítani a kollégáknak a munkáját, szó se róla, de ők is targul egy kicsit könnyebb helyzetben vannak, hogy tudjanak a világ színvonalba betörni, de ugyanúgy a biológia kar is nagyon jól teljesít például, és más karok is, különböző ilyen rankingekben sokkal jobb pozíciókat foglalnak el, mint összességében az egyetem.
Dr. Tóth Szilárd történész egyetemi docens, a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet tanára, a Naprakész vendége. A kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatásról beszélünk, amely idén 150 éves, és magyar nyelvű felsőoktatásról nem beszélhetünk anélkül, hogy ne jegyeznénk meg azt, hogy van egy bizonyos fokú felsőoktatási alulreprezentáltsága a magyarok körében a románokkal szemben, tehát adott esztendő érettségiző korú magyar fiataljainak csupán mintegy 25%-a lép be a magyar nyelvű felsőoktatásba. Most nyilván, ha azt nézzük, hogy a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem, a jelenlegi egyetemnek az elődje 4 korán összesen 258 diák iratkozott be 1872. november 11-én, 150 évvel ezelőtt, akkor most mennyivel jobb a helyzet, de azért nem annyira jó a helyzet.
Hát pontosítanék egy cseppet a hallgatók kedvéért, tehát nem 25%-a leérettségizetteknek, hanem érettségiző korúaknak. Tehát mondjuk ő 12-eseknek, akik befejezik a 12 osztály évben magyar nyelvű felsőoktatásban. Na itten miért akarom ezt a problémát tárgyalni? Először is az érettségire iratkozott magyar diákoknak csak most évente változik, de 57-70%-a érettségizik le, tudjuk jól. Tehát már rögtön fele ennek a korosztálynak kiesik, mert nem érettségizik le. Ugyanakkor sajnos manapság tapasztalható egy egyre divatosabb szokás, hogy sokan Magyarországon érettségiznek, erdélyi diákok, miért, hogy ne kelljen román nyelvbős irodalomból érettségizniük. Na, hogyha valaki Debrecenben vagy Szegeden érettségizik, hát az 100%, hogy nem fog visszajönni, hogy a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetemre, a Szapienciára vagy a Partiumi Egyetemre iratkozzunk. Tehát ők már elvesztettek itt számunkra az erdélyi magyar felsőoktatás számára, ők nyugatabbra fognak menni. Ugyanakkor tapasztalható egy másik divat is, hogy mondjam úgy, hogy nyugati egyetemekre egyre inkább igyekeznek sokan nyugati egyetemeken képzést és diplomát szerezni. Különbséget kell tenni, tehát nem minden nyugati egyetem jobb, mint a Bábesbolyai Tudományegyetem. Sőt, tehát Angliában is a London School of Economics, az Oxford, a Cambridge természetesen messze jobbak, mint mi, ezt be kell ismerni. Azonban nagyon sok nyugati egyetemi messze nem közelíti meg a se képzés, se felszerelés, se tanári minőség színvonalában, se diák minőség színvonalában az egyetemünket. Azonban divatos nyugatra menni egyetemre. Most példákat is mondhatnék olyan hallgatókkal, akik nálunk átlagosak voltak, és utána nagyon kiemelkedők lettek hirtelen nyugati egyetemeken. Most azt lehet mondani, hogy vagy megtartosodtak hirtelen egyik évre, a másikra komolyabban kezdtek tanulni, és megduplázták a szürke állományukat, vagy egyszerűen nem feltétlenül a nyugati egyetemen magasabb az elvárás és a színvonal. Így elég hátrányos helyzetbe kerülünk, mert az Erdélyben érettségiző magyar hallgatóknak csak egy része iratkozik három magyar tannyelvű egyetemre, melyeket korábban említettem. Sokan egyébként más hasonló előítéletekből akár román tagozatot választják, mikor a Bábesbolyára is iratkoznak, hogy hát állítólag ott jobb a képzés. Most nem mondom, hogy nem fordulhat elő, hogy egyes szakokon és egyes karokon jobb a képzés, de nem biztos, hogy mindenhol úgy van. Ugyanakkor mások startból kisebb, vagy szülőföldjükhöz közelebbi román nyelvű felsőoktatást választják, anyagi megfontolásból. Ismerjük be, Kolozsvárra nem volt se az élet. Kolozsvár messze esik Székelyföldtől, mert onnan is a Karcion bizonyos részeiről, Szatmár és Várad környékéről van a legtöbb hallgató, és nem mindenki engedheti meg magának a szerényebb családi körülmények közül származok, hogy 3 vagy 5 éven keresztül Kolozsváron tartsa a gyerekeit, és Kolozsváron iskoláztasson. És akkor természetesen egy kisebb, kevésbé hírneves, kevésbé színvonalasabb, de esetleg olcsóbb megoldást választanak, hogy közelükbe egyetemet.
Múltat idéztünk itt az elmúlt 40 percben, beszéltünk a jelenről, zárásként legyen szó a jövőről. Milyen kellene legyen a kolozsvári magyar egyetem jövője?
Hát ez nehéz kérdés. Természetesen virágzó, tanárok és diákok részéről minél lelkiismeretesebb, és minél komolyabb, és mondjuk ugye politikum által kevésbé raktatott és kevésbé bolygatott, és jól finanszírozott. Mert itt van mindig a legnagyobb probléma is. Most is a mostani gázárakat és villanyárakat nézve örülünk, hogy végre, pont ezt mondtam a tanévnyitó előadásomban, hogy reméljük egy új időszámítás kezdődik, és eddig beszéltünk Krisztus előtt és Krisztus utáni időszámításról, most mondjuk, hogy megkezdődött a Covid utáni első rendes, normális egyetemi év, de már vannak ilyen jelzések, hogy előfordulhat, hogy a télbe általában nem, hogy Isten megint online-ba kerüljünk, mert nem biztos, hogy az egyetemek fogják tudni finanszírozni ezeket az egyre nagyobb közköltségeket, gáz- és villanyszámlákat. Tehát, ahogy korábban is említettem, minőségi kutatást és minőségi oktatást csak komoly pénzügyi támogatással lehet elérni, és ehhez az szükséges, hogy a kormány tiszteletben tartsa, teljesítse azt, hogy amit már régóta megszavaztak, hogy 3% a költségvetésből a tanít számára jusson, de sose biztosították. Tehát még a 3%, hogyha biztosítanak, akkor is kevés lenne más országokhoz képest, ahol 4-5-6-7%-ot biztosítanak a GDP-ből valójában az oktatás számára.
Igen, tehát ez a viccbéli esethez hasonlít, hogy minden évben elhangzik az, hogy valóban jár az oktatásnak a pénz, csak hogy nem jut. Amikor rákerül a sor, akkor mindig valahogy mindig elfogy. Vagy igen, nem tartja fontosnak a politikum azt, hogy a tudományra áldozzunk?
Hát a tudomány és az egészségügy az sajnos mindig mostoha gyerekei voltak szerintem minden kormánynak, és minden oktatási miniszter és minden egészségügyi miniszter igyekszik minél kevesebb költséggel megoldani azt, amit lehet, tehát fértelni valójában a helyzetet. És főleg erre most rátesz a jelenlegi háborús helyzet is. Mert hát NATO tagállamként Románia, de Magyarország is és sok más NATO tagállam is elhanyagolták részben a hadsereg fejlesztését, és nem tartották be a NATO tagság egyik alapszabályát, hogy 2%-át a GDP-nek kötelezően a haderő fejlesztésére kéne fordítsa. Most, hogy háborús helyzet alakult ki a határon túl, ez természetesen kedvez a hadseregnek és a hadügyminisztériumnak, mert most minden indokuk megvan arra, hogy egyre több pénzt tudjanak vonzani a hadsereg számára, és onnan szoktak ilyenkor levágni, tanügyről, egészségügyről, stb. Úgyhogy én nem vagyok optimista sajnos ilyen szempontból. Másik dolog pedig, ami fontos lenne egy egészséges oktatási rendszer működésére, a stabilitás. Ha megnézzük az elmúlt 30 évben, úgy hiszem, hogy 3 tucat tanügyminiszterünk volt, ha beszámoljuk az ideiglenesen kinevezett.
Nem tudom, én arra emlékszem, hogy 22 év alatt volt 25, tehát most az elmúlt 22 évben volt 25.
Úgy van, tehát ezért mondom, hogy most már 30 fölött vagyunk, ha jól összeszámoljuk őket, és ez nem tesz jót semminek, mert minden jó indulattal megáldott legtehetségesebb szemét is, hogyha kinevezni tanügyminiszternek, egy fél év alatt teljesen megvan mindegyik miniszterben is a hiúság, hogy beírja a nevét a történelemkönyvekbe, és ő valósítsa meg az új tanügyi reform. És ezek mind ilyen elsietett reformok. Tehát én vagyok annyira konzervatív, hogy inkább a stabilitást választanám. Tehát jó lenne, hogy most persze aktuális megint az új tanügyi reform. Lehet, hogy még kellett volna várni egy pár évet és kivárni. Tehát ki kéne várni, hogy menjen ki egy teljes ciklus. És lássuk, hogy mi volt jó benne, mi volt rossz benne, és a ciklus menjen ki előkészítő osztálytól egészen érettségig. Tehát várjuk meg azt a 13 évet. És a 13 év után egy-két év alatt vonjuk le a következtetéseket, mit kéne változtatni, és utána függetlenül attól, hogy ki van kormányon, tehát ez normálisabb országokban azért ez pártfüggetlen, és van egy nemzeti oktatási stratégia, amit minden nagyobb párt elfogad, és függetlenül attól, hogy kikerül a következő évben a kormány, radikálisan nem tudja fel az ilyen dolgokat, és igyekszik kontinuitást biztosítani oktatási terén. Nálunk ez sajnos nem tapasztalható. Tehát most láttuk a legutolsó időszakban is, egy elég hosszú ideig regnáló tanítminiszterünk volt, aki minden héten kirukkolt valami új zseniális ötlettel. Megszüntetjük a fél éveket, évharmadok lesznek. Nem lesznek évharmadok, modulok lesznek. 5 modul lesz, nem kell jegyet adni, csak a ciklus végén, nem akkor számítanak átlagot, stb. Tehát ezek apró dolgok, ez csak a felszín. De valójában itt sokkal komolyabb problémák vannak, mint miért nagyon sok magyar hallgató Magyarországon érettségizik. Ne felejtsük el, hogy a magyar hallgató, a magyar 12-esek, magyar érettségizők egy tantárgyal többől érettségiznek, mint a román magyar nyelv és irodalomból. Nem azt mondom, hogy rossz, nem a magyar nyelv és irodalom tantárgya van a probléma, hanem azzal, hogy akkor ki kéne venni például egy a magyar diákok esetében egy opcionális tantárgyat, ne kettő legyen, hanem egy például. És hogy ugyanannyi tantárgyból érettségizzen, mert ez egy plusz teher. Nem beszélve, hogy heti plusz 5, 4 vagy 5 magyarul, szintén egy plusz teher, persze szívesen viseljük ezt a terhet, nem arról van szó, de nem természetes dolog, hogy egy hetedikes gyerek minden nap 7 órája van, és 35 órája egy héten, és délután 4-kor kerül haza, és akkor kell neki jönni a rengeteg házi megoldásának.
Elérkeztünk a strukturális problémáig a rendszernek, de ez már egy másik beszélgetésünk tárgya kell legyen. Dr. Tóth Szilárd történésznek, egyetemi docensnek, a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet tanárának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és köszönöm ezt az időutazást.
Én köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Szép Zoltán kollégám jön a legfrissebb hírekkel, én pedig friss Naprakésszel jövök holnap a szokott időpontban. Bálint Csaba közgazdász, a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsának a tagja lesz a vendégem. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.